Üdvözöllek sok szeretettel, kedves hallgatóim, Bán András vagyok, és mielőtt elkezdjük a műsort, egy különleges ajánlattal szeretnélek téged megörvendeztetni. Nem tudom, hogy bírod az ünnepi előkészületeket, hogy ez mennyire megterhelő számodra, lelkileg, mentálisan, anyagilag, akár fizikailag. Mennyire érzed azt, hogy szét vagy szakadva, hogy az összes rokonod, az ismerősök, a munkahelyen mindenki valami nagyon durva évvégi hajtást vár el tőled, de neked már alig van erre energiád, és azokban a nagyon ritka egy-egy nyugodt pillanatokban talán vágysz arra, hogy bárcsak olyan életet élnél, amiben jól érzed magad rendszeresen, amiben te határozod meg, hogy mi az, ami neked fontos, és nem más, ahol figyelembe tudod venni a saját belülről fakadó igényeidet, és emiatt úgy tudsz jól lenni, hogy másoknak is többet tudsz adni magadból. Szeretnél ilyen állapotba kerülni? Nagy meló ez, de a Mindfactor a Mindfulness-ig elnevezésű csoportos coaching programom bizonyítottan tud ebben segíteni a résztvevőinek. A honlapomon már láthatóak az új dátumok a január végén induló csoporthoz, és most az a jó hírem van, hogyha december 12-éig jelentkezel, akkor 50 euró kedvezményt kapsz a tanfolyam árából. A részletekért menj a bánandrás.hu weboldalra, azon belül is a csoport menüpontra. Ha bármi kérdésed van, vagy jelentkeznél, akkor írd nekem e-mailt. Most pedig kezdődjön az adás.
Ez itt a Halottnak a kulcs, a Bán Andrással. Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneers program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a Halottnak a kulcs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. A mai vendégem Réthy Zoltán, aki már szerepelt a műsorban 2019 májusában, a 16. epizódban. Akkor megtudhattuk róla, hogy egy gyerekkori, majdnem végzetes baleset túlélése arra ösztönözte, hogy segítővé váljon. A menekült ügyet választotta hivatásként, ahol sikeres nemzetközi karriert futott be. Élt és dolgozott többek közt Indonéziában, Egyiptomban és Jemenben. A legutóbbi beszélgetésünk során éppen a jemeni kiküldetését tervezte megszakítani egy szabatikállal, egy fizetés nélküli szabival, hogy feltöltődjön, átgondolja az életét, és ismét együtt lehessen a budapesti családjával, kamasz gyerekeivel. Én nagyon élveztem azt a beszélgetést, sokat adott nekem Zoltán világlátása, értékrendje, ajánlom szeretettel a 16. epizód visszahallgatását. Most 2022 nyara van, és itt ülünk Zolival a Broadcasters Üllői úti stúdiójában, ahol többek közt arról faggatom, hogy hogyan sikerült felépülni a kiégésből, bejött-e a sabbatical év, hogyan hatott a Covid világjárvány a nemzetközi segítők munkájára, és hogy milyen kalandokban volt része Beirutban, Cipruson és Pakisztánban a legutóbbi beszélgetésünk óta. Üdvözöllek, Zoli, az adásban. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, András, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Hogy érzed magad? Milyen újra Budapesten lenni Iszlamabad után?
Csodás. Iszlamabad után fantasztikusan felemelő érzés Budapesten lenni. Nem is teszek ehhez túl sokat. Nyilván az emberek nagy része nem járt ott. Annyira nem javaslom így utazásra.
Nem egy ilyen turisztikai célpont?
A Himalája az igen. Tehát ha valaki onnan megcélozza a Himaláját, akkor úgyis ott fog leszállni a repülőről, de nem maradjon sokat a fővárosban. Tehát azt mondom, hogy egy nap elég, és akkor utána induljon a Himalája felé.
Lehet, hogy ez szegénységi bizonyítvány rám nézve, de hogy nekem, amikor írtad, hogy Iszlamabadban vagy, meg kellett googliznom, hogy ez melyik országban van, ugye, hogy ez Pakisztán fővárosa?
Így van, ez Pakisztán fővárosa. Aha.
És hát ugye ez most egy ilyen follow-up adás, megnézzük, hogy mi történt veled azóta, mióta legutóbb beszélgettünk. Jemen, Pakisztán, azért közte történt egymás, ugye amikor legutóbb beszéltünk, akkor azért a kiégésben eléggé benne voltál, és terveztél egy szabatikalt. Hogyan ment ez? Mesélj erről, próbáljuk meg onnan folytatni, ahol legutóbb abba hagytuk.
Rendben. Tehát 2019 májusában, hogy már terveztem ezt a szabatikát, és már nem emlékszem, hogy megkaptam-e rá az engedélyt, de rövidesen meglett ez az engedély. Ami azt jelenti, hogy 2020 januárjától június végéig én fizetés nélküli szabadságon voltam, és ez egyben a jemeni munkám végét is jelentette. És akkor én így hazautaztam 2019. december végén, és az első pár hónapban gyakorlatilag nem csináltam semmit. Főztem a gyerekeimnek, jártam úszodába, olvasgattam, hétvégente téli túrákra jártunk a feleségemmel, meg színházba, tehát igazából ilyen háztartásbeli családapa voltam, és ez így tök jó volt. Aztán voltunk a feleségemmel néhány napra Dubajban, csak egy ilyen 3-4 nap ilyen backpackeres, turistás látogatása, és amikor jöttünk vissza a repülővel, az egy ilyen március 11-12-től, hogy így volt, és utána bezárult a világ. És akkor nekem úgy tűnt, hogy az egész világ olyan lett, mint amilyen nekem volt Jemen.
Tehát, hogy most ugye a COVID világjárványról beszélgetünk, így van, aki nem hallgatta még meg a 16. adást, az egyrészt gyorsan hallgasson meg, másrészt Zoli most arról beszél, hogy olyan volt a világ, mint Jemen, hogy te ott egy teljesen elzárt területen éltél, páncélos kocsival vittek téged dolgozni, nem láttál semmit.
Így van, így van. És elnézést, hogy ezt így, nem, így van, aki nem hallgatta az előző adást, az nem tudja. Jemen az egy háborús ország, és ott az ENSZ alkalmazottak egy ilyen, így van, egy lezárt területen belül élnek, laknak, és nagyon korlátozott a mozgásuk. Nekem úgy tűnt, hogy az egész világ ilyenné vált, hogy nagyon, nagyon hasonlóvá.
És ugye az előző adásban, amikor itt voltál, beszélgettünk sokat erről, hogy mi vezetett akkor a kiégésedhez, és ugye azért segítő munkában, hát nem, hogy is mondjam, nem kivételes, hogy az ember segítő munkában kiég, tehát azért azt lehet tudni, hogy az egyik legnagyobb veszélyeztetett csoport kiégés szempontjából azok a segítő tevékenységet folytatók, és ugye amikor mi már beszélgettünk, te már ezt 6 vagy 7 évet csináltad, ha jól emlékszem.
Így van.
Tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen nagyon hosszú időszak mögötted, ahol te folyamatosan traumatizált emberekkel készítettél interjút, vagy sokszor, ugye, és hogy akkor már abban ugye kezdtél kicsit így belefáradni, és mondtad, hogy az is egy óriási tényező volt abban, hogy te nem érezted jól magad, hogy egyrészt el voltál zárva a családodtól, mert hogy ez egy olyan misszió volt, ahova csak egyedül tudtál menni, másrészt meg a külvilágtól is el voltál zárva, ugye pont amiatt, hogy egy háborús övezetben vagy. És hogyha én jól emlékszem, akkor neked az volt a motivációd erre a szabatikanra, hogy föltöltődjél, hogy egy kicsit újra kalibráld magad, és talán esetleg új irányt találjál a magán és a professzionális életedben. És akkor hazajössz, és beüt ez a világjárvány, és azt mondod, hogy ugyanúgy érzed magad, mint ott Jemenben. Hogy mesélj erről egy picit érzelmileg, ez milyen volt?
Ez egy ilyen tehetetlenség érzés volt, de én nem szeretném áthárítani a saját felelősségemet a COVID-ra. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szabatikálnak nem így kellett volna folytatódnia, de ez egy jelentős részben saját magamon múlt. Tehát amikor valaki elindít egy ilyen szabatikált, akkor többfajta forgatókönyv lehet. Lehet, hogy olyan, hogy én szeretném ugyanott folytatni a munkámat, csak most nekem kell egy kis friss levegő. És azzal semmi gond nincs, vár ugyanúgy vissza a munka, letelik ez az egy év, fél év, bármennyi, és akkor egy kicsit így tiszta fejjel tudja az adott ember folytatni a munkáját. Nekem más volt a célom, én nagyon azt gondoltam, hogy én valami más szeretnék. És azt gondoltam, hogy majd időközben kitalálom. Amit én tanultam ebből, hogy már talált ki előre. Tehát előre talált ki, hogy mit szeretnél, legyen egy forgatókönyved, valami, amiben belevágsz majd utána, mert nekem nem volt semmi, és amikor beköszöntött a világjárvány, akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor ott van a B-terv, hogy visszamegyek a menekültügyi főbiztossághoz dolgozni, és ez egyszerűen nem sikerült. Ez nem sikerült több okból, kifolyólag nagyon nehezen mozogtak a nemzetközi kollégák, amikor nem voltak repülőjáratok, és akkor a szervezetet ez arra indított, hogy inkább mindenki otthonról dolgozzon, hogy befékezze ezeket a nemzetközi munkáknak a számát, megbízatásoknak a számát, és így aztán szépen kikerültem a rendszerből. Így ez azért elég sokkoló volt így látni, így hónapokon kezdve, hogy fogy az idő, és hogy nem jönnek új munkák, és akkor ennek az egésznek vége szakad, és akkor utána akkor most separation van, tehát onnantól kezdve elválnak a szervezettől az útjaink. És ez így nyomasztó volt, mert én szerettem volna utazni, én szerettem volna, volt egy repülőjegyünk Bangkokba, márciusba, egy kicsit körülnézni még jobban Dél-Kelet-Ázsiába, és akkor ez így bezárult ez a dolog. És ugyan a családommal voltam, de láttam, hogy nekik sem annyira jó, főleg a gyerekeimnek nem volt, hogy ez a bezárkózás, ez az otthonról tanulás, meg egyéb dolog, ez nem vitte előre a motivációjukat.
Figyelj, egy lépést vissza, hogy amikor elmentél szabatikanra, akkor te azt mondod, hogy nem volt meg a fejedben az a terv, hogy a szabatika után mit fogsz csinálni, egy vágyad volt arra, hogy módosítsál a karriereden, de nem volt konkrét terved, vagy nem volt igazából kiforrott ötleted, hogy mi az, amit utána fogsz csinálni, és közben volt egy olyan igényed is, hogy a családoddal legyél, utazgassál, föltöltődjél, igaz? És akkor a legrosszabb szenárió volt az, hogy te visszamész a korábbi munkádba, ugye?
Ez nem volt egy olyan rossz szenárió, jelenben nyilván nem tudtam volna visszamenni, nem is akartam, de ilyenkor, hogyha nem is nyersz el egy állandó állást, vannak ezek a temporary appointmentek, amik egy ilyen időszakos, maximum fél évre szóló megbízatások, és az olyan staffnak, akinek nincs éppen állandó munkája, akkor ilyenekhez a szervezet hozzájuttatja elvileg, de ez gyakorlatilag nem működött. És nem csak én voltam egyedül, hanem lehet, hogy több száz kollégám, akinél így véget ért ez a fajta munka, és akkor utána még két évig bennmaradunk a rendszerbe, tudunk jelentkezni pozikra, de azért már nem ugyanolyan esélyekkel, sokkal alacsonyabb eséllyel.
Arról mesélj egy kicsit, hogy te hogyan élted ezt meg, tehát hogy volt egy terv a fejedben a szabatikán előtt, elkezdődött, aztán így a világjárvány miatt ugye nagyon gyorsan megváltozott a helyzet, hogy mi játszódott le benned érzelmileg, mit gondoltál, Hogyan változtak meg benned az eredeti terveid?
Ilyenkor, amikor az eredeti tervek, tehát ami mondjuk Dél-Kelet-Ázsiához kapcsolódik, utazáshoz kapcsolódik, azokat így fel kell adni, akkor jönnek helyébe a B-tervek. És az a visszamegyek dolgozni az ENSZ-be, az egy ilyen B-terv volt, mert az mindenképpen egy kiszakadást jelentett. Kiszakadást ebből a járványügyi korlátozásból, akkor utazhatsz egy másik országba, vagy fellélegezhetsz egy kicsit, és egy kicsit előbbre ugrok, végül én dolgoztam egy két és fél hónapot Beirutban, ami ilyen volt, tehát ott én már elkezdtem otthonról dolgozni október közepén, és november elején utaztam ki Beirutba, 12 órát vártam Frankfurtba, kimentem a városba, sétáltam, már maszkba közlekedett mindenki, teljesen halott volt a város, majd felszálltam a repülőre, leszálltam Beirutba, elmentem tesztet csináltatni, és egyszerűen ott az emberek éltek, mosolyogtak, sütött a nap, és akkor így rájöttem, hogy igen, ez a mediterrán világ, ez kell nekem. Mm. Tehát ez egy óriási nagy, ez egy már maga ez a pillanat egy fellélegzés volt, hogy hú, milyen jó.
Mm. Itt a Halottnak a kócsban többször fölmerült ez a sabbatical téma, és hogy egy súlyosabb kiégésnél ez lehet egy nem csak hogy sebb tapaszt, hanem van, akinek tényleg más megoldás nincs is, mint hogy egy pár hónapra semmi másra nem foglalkozom, mint a töltődés. És amikor mi leveleztünk, akkor te azt írtad, hogy neked nem jött be a szabatika. Hogy erről egy picit, nem tudom, most már néhány év távolatából visszanézve, hogy mi volt a te konklúziót, hogy miért nem jött be, hogyan élted ezt meg, és hogy a kiégésedből való fölépülésben ez mennyire segített, hogy néhány hónapot nem dolgoztál?
Én azt gondolom, hogy segített, hogyha végénél kezdjem. Tehát segített a kiégésből, felgyógyulásba ez a szabbatikál. Az első néhány hónap az tényleg tök jó volt. Tehát én élveztem minden pillanatát, együtt voltam a gyerekeimmel, együtt ebédeltünk minden nap. Ez klassz volt. Amire nem is azt mondom, hogy nem jött be, hanem az én szempontomból kudarc volt, az az, hogy én mégsem tudtam ezt arra felhasználni, amire eredetileg szántam. Tehát én nem tudtam megváltoztatni az életem irányát, hanem végül visszatértem gyakorlatilag ugyanahhoz a hivatáshoz, amitől akkor azt gondoltam, hogy szeretnék megszabadulni, szeretnék valami mást csinálni. Ugyanakkor az igaz, hogyha kihagysz néhány hónapot, az javítja a munkához hozzáállásodat. Az kipihentétez, az fókuszáltát tesz, és még az is lehet, hogy a kudarcok is javítanak rajta, hogy utána jobban tud értékelni, hogyha jön egy lehetőség.
Mm. Szóval, hogy mire te eljutottál oda, hogy visszamentél a eredeti munkádba, ugye itt voltak különböző kalandok, mert hogy nem sima volt a tenger, ahol neked hajózni kellett, tehát hogy azért így a járvány ugye eléggé befolyásolta a körülményeket, de hogy amikor te visszatértél az eredeti munkádban, akkor benned mi volt, hogy ez most egy kudarc, hogy újra itt vagy, vagy hogyan élted ezt meg?
Nem, én azt gondoltam, hogy vannak bennem még tartalékok, ez egyáltalán nem kudarc. Meg én már Beirutba külsősként értem vissza egy teljesen másfajta szerződésre, akkor nekem így véget ért a hagyományos munkaviszonyom az ENSZ-nél, és ugyan az ENSZ-nél dolgoztam egy ENSZ irodába, de egy teljesen külsős megbízottként. Tehát ez egy teljesen más munkajogi helyzetet jelent. És rövid időre szólt. Tehát 3 hónapra szólt a szerződés, és nem volt hosszabbítás utána, mert nem volt pénze a szervezetnek, hogy ebbe a zsebébe, hogy tovább foglalkoztasson.
De ugye ez neked egy könnyebbség volt, vagy ez egy új szituáció volt, hogy külsős vagy, meg rövidtávú szerződés?
Nem, mert én már csináltam ilyet korábban. Ez mindenképpen egy visszalépés. Ez egy kicsit frusztráló, hogy te már staff member voltál, aztán utána most te külsősként folytatod, de ebből a pillanatban ez engem így nem különösebben érdekelt, hanem azt gondoltam, hogy van egy mindennapi munkám, volt egy nagyon jó társaság Beirutba, ami egyből befogadott, de hát egy ott korábban kindolgozó barátom előkészítette nekem a terepet. És tehát a szabadidőm is klasszul telt, meg a munka is, tehát ez egy ilyen gyógyír volt erre a nem annyira sikeres sabbatical year-re. Azért nem mondom teljesen kudarcnak, mert kipihentem magam, és ez jó volt, meg a gyerekeimmel közelebbi kapcsolatom lett, és ez jó, ez abszolút jó. Annyi van, hogy a nagy váltás, az a nagy irányváltás, amit én így elképzeltem, az nem következett be.
Amikor visszatértél a pályára, mik voltak a te elvárásaid, mik voltak a te céljaid, mennyire volt ez más ahhoz képest, mint korábban?
Valójában én azt gondoltam, hogy visszatérek néhány évre, tehát ezt nem gondoltam ilyen igazán nagyon hosszú távnak, tehát nem úgy változott meg a véleményem, hogy akkor én most mindenképpen ilyen humanitarian worker leszek egészen nyugdíjig. Tehát ebből a szempontból ez nem változott, és ez most sincs másképp. Tehát én azt gondolom, hogy ha nincs is egy fix vége, de van egy még egy maximum 2 évem ezen a területen, és akkor egyszerűen ennek vége lesz.
De hogy ez külső körülmények miatt, vagy a belső világod miatt van ez, hogy már csak 2 éved van szerinted?
Ez az én elhatározásom. Igazából azt gondolom, hogy ez a saját lelki egészségemért a felelősségem. Tehát ha én tovább szeretném folytatni ezt a munkát, akkor mondjuk Pakisztán után lehet, hogy India jön, vagy nem tudom mi, valami Afrika, és nekem ebből így elegem van. Tehát ez a Pakisztán, ez szerintem lehet, hogy az utolsó lesz, vagy mert az, hogy a családtól távol tölteni éveket, egy teljesen olyan kultúrában, ami nem áll hozzám közel. És lehet, hogy már kicsit elvesztettem ezt a fajta nyitottságomat, hogy befogadjak más kultúrákat, meg már hasonlítgatom a korábbi állomás helyeimhez. Tehát Pakisztán is Ázsiában van, hasonlítottam Indonéziához, és hát ég és föld a különbség. Indonézia az egy klassz hely. Pakisztán meg nagyon sok szempontból nagyon nehéz, bonyolult ország. A biztonsági helyzet miatt, az állandó tüntetések miatt, a nagyon szigorú iszlám szabályok miatt, ezek mind arra késztetik az embert, hogy átgondolja ezt. És hát miután visszaugorva egy kicsit az időben befejeződött ez a Beirut, akkor én jelentkeztem más ügynökségekhez is, és elnyertem egy állást az Európai Menekültügyi Hatóságnál, Cipruson. Az Európai Menekültügyi Hatóságnak egyébként Máltán van a központja, de működtet több irodát, főképp Görögországban, Olaszországban, Cipruson és Spanyolországban, ahol az adott kormányoknak segít feldolgozni a menekültek beáramlásából származó terheket. A Cipruson például a menekült státusz meghatározásban felhalmozódott egy ilyen 20-30 ezres ügyhátralék, és akkor azt dolgoztuk le, kb. Egy olyan 70-en voltunk ott, és én egy hétfős nemzetközi csapatot vezettem. Az volt ott a feladat. És akkor én végül kikerültem az ENSZ-ből, kaptam egy ilyen 1+1 éves szerződést Cipruson.
Az EU-tól?
Az EU-tól, így van, ez az Európai Uniónak egy szervezete. És nekem az első pillanattól nagyon, nagyon tetszett, mert egy Beirut is egy ilyen mediterrán környezet. Korábban éltem Szíriában, Izraelben, tehát nekem bejön ez a mediterrán környezet.
Életérzés.
Így van. Ez klassz szerintem. Tehát ez valakinek nem jön be, valakinek bejön, nyilván ez így embertípusa válogatja. De nekem ez klassz volt, és az első hónapok után én így nekem ez így lejött, hogy én valami ilyen helyen szeretnék élni. És a munkateher sem volt olyan brutál, tehát délután 5-kor mindig befejeztük, hétvégén soha nem kellett dolgozni, tehát ez egy kicsit ilyen hátradőlős munka volt, mediterrán. Nagyon jól éreztem magam.
Meg hát gondolom azért az is egy tényező, hogy az EU-ba vagy, nem?
Abszolút. Tehát én... Tehát ahhoz képest, hogy mekkora erőfeszítésbe kerül berendezni egy új életet mondjuk Egyiptomba, meg a néhány száz kilométerrel odébb levő Cipruson, óriási a különbség. Tehát néhány nap alatt veszel autót, nagyon könnyen bérez, tehát így pikpak összerakod az életedet. Tehát ez egy ilyen könnyített pálya, lejtős pálya.
Ami nekem érdekes abból, amit mesélsz, hogy te tényleg világlátott ember vagy, és nem csak azért, mert hogy hány egzotikus országban állomásoztál már, hanem hogy hány menekülten, hány emberrel beszéltél, akiken keresztül is megismerted még pluszban a világot, és hogy így a 40-es éveidben, vagy 40-es éveid második felére, mint hogyha az lenne a benyomásom, erősítsd meg, vagy száfold meg, hogy te már láttad a világot, te már láttál eleget, és hogy mintha az ember mégis vonzódna ahhoz a kultúrkörhöz, ahonnan ő gyökerezik. Tehát így Európa, Európai Unió, oké, hogy mediterránban, de hogy mégis egy másfajta kultúra, másfajta értékrend.
Ebben van valami, nekem ez felértékelődött, az, hogy Európában lehetek, meg Európában dolgoztam. Magyarországra nem vágyom különösebben vissza, De ez a Ciprus, ez klassz. Tehát ott van napfény, tengerpart, ugyanakkor egy tervezhető élet van. Tehát biztos lehetsz benne, hogy a napodat nem fogja megzavarni egy több milliós tüntetés, vagy lövöldözés, vagy öngyilkos merénylet, vagy bármi más. Tehát egy kiszámítható életet tudsz élni, nyugalom van, biztonságos a közlekedés, lehet kerékpározni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy klassz hely.
Uh-huh. És akkor Ciprus után mentél Pakisztánba?
Így van. A Ciprussal az történt, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy ezt a fajta szerződést nem hosszabbítja, nem csak nekem, hanem még 53-54 kollégámnak. Illetve azok, akik két héttel később vették fel a munkát, mint én, azok végül kaptak 2 év hosszabbítást az ukrán válság miatt, és ők ugyan nem Cipruson, de más tagállamon, mondjuk Lengyelországban, Romániában, vagy akár nem tagállamon, mondjuk Moldáviában dolgoznak most. De nekem véget ért a szerződésem. Ráadásul jó előre szóltak, tehát ezt már egy ilyen október végén bejelentett az Európai Unió, hogy ez befejeződik, és egy másfajta foglalkoztatást terveznek. De ez nem egy biztos dolog volt, ez egy terv volt, hogy lehet jelentkezni egy rosterbe, ami egy ilyen napi díjas rendszerű sztori, tehát a ledolgozott napok után kapod a fizetésedet, nem jár sem betegszabadság, sem fizetett szabadság, sem nyugdíjhozzájárulás, tehát ezt mind magadnak kell megoldani, sőt, saját magadat be kell regisztrálni az adott országba, mondjuk a Cipruson találsz állást, akkor Cipruson be kell regisztrálnod magad vállalkozóként, és ehhez a szervezet semmiféle segítséget nem nyújtott.
Bocs, ez az EU.
Ez az EU.
Itt álljunk meg egy percre, mert én akartam veled mindenképpen erről is beszélgetni, hogy picit párhuzamot vonjunk a kapitalista világgazdasági trendek, és a között, hogy mondjuk egy ilyen nemzetközi szervezetben hogyan alakul a munkavállalók élete, hogy amit te most leírsz, ugye az körülbelül copy-paste ugyanaz, mint ami a versenyszférában történik, hogy mi nem vagyunk felelő, most ezt idézőjelbe rakom, és a munkaadók nevében beszélek, hogy mi nem vagyunk felelősek a mi dolgozóinkért, mi nem vagyunk felelősek a mi munkavállalóinkért, mi csak és kizárólag a profitért vagyunk felelősek, tehát, hogyha van egy világjárvány, nem tudjuk meddig tart, de gyorsan kirúgunk mindenkit, és hogyha szükségünk van dolgozóra, akkor majd szépen ilyen kényszervállalkozóként alkalmazzuk őket, hashtag gig economy, ugye ismerjük ezt a történetet, de hogy engem tökre megdöbbentette az, amikor ezt írtad, hogy gyakorlatilag az EU ugyanezt csinálta. Te hogy látod ezt, vagy hogy élted ezt meg?
Ez eleve egy ilyen 1+1 éves szerződés volt, és akkor igazából az EU-nak, tehát ez nem a menekültügyi hatóság csinálta, hanem ez a bizottságban dőlt, tehát kicsit magasabb szinten, de én nem látom a nagyobb képet, nem dolgoztam multinál, tehát igazából nem tudok itt tanulságokat levonni, hogy mi hasonló, meg mi nem, de egy dolog tény, hogy mind az ENSZ, mind az Európai Unió előszeretettel alkalmaz embereket rövid távú szerződésekre, viszonylag kevés benefittel, tehát mondjuk adott esetben nincs nyugdíj, nincs egészségbiztosítás, ezt old meg magadnak, adunk egy fizetést, ami lehet akár egész magas is, de nincs egy ilyen, próbálom lefordítani angolul, ilyen munkabiztonság, job security, az nincs meg. Az nincs meg, és nagyon sokan vannak az ENSZ-nél is, akik nem rendes alkalmazottak, hanem ilyen-olyan deployik, tehát egy nemzetközi NGO-n keresztül foglalkoztatja őket az ENSZ fél éves, egy éves szerződésekkel fele annyi munkabérért, mint amennyi a rendes ENSZ alkalmazottak kapnak, ugyanazért a munkáért. Tehát ezek a különbségek, ezek ott vannak, és most már az EU-ban is ott vannak, de egyébként az EU korábban is foglalkoztatott, tehát Cipruson, ugye voltunk mi, akik ilyen nagyon kedvezményezett szerződésünk volt, és volt egy csomó más kollega, akik úgynevezett interimek voltak, ami az azt jelenti, hogy külső cégen keresztül foglalkoztatták őket fele annyi fizetésért, vagy még kevesebbért. Tehát ez nagyon ott van.
Én most egy picit lehet, hogy ilyen renting session tartok. Ugye most mi, amikor beszélgettünk, akkor 2022. július közepe van. Ez ősszel fog csak adásba kerülni, de hogy ugye ezen a nyáron már nagyon szépen látszódott annak a hatása például a turizmusban, hogy mi történik akkor, amikor csak a profitot nézzük, és egyáltalán nem foglalkozunk az iparág fenntarthatóságával, az iparágban dolgozók job security, tehát a biztonságával, hogy mi lesz velük, hanem csak a profitot hajszoljuk, mi történik akkor, gyönyörűen lehet látni, hogy gyakorlatilag összeomlott például a légi közlekedés, nincs elég ember, kaotikus állapotok vannak a reptereken, a légitársaságoknál, mindennek megduplázódott minimum az ára, és hogy ez engem borzasztóan frusztrál. Tudom, hogy ezt sokféleképpen lehet közelíteni, meg lehet ezzel vitatkozni, de hogy valahol én azt látom, hogy ez a rövid távú gondolkozás, és ez a mindenek elé helyezzük a profitot, hogy ez nem feltétlenül egészséges szerintem így a társadalom nagy, hogy is mondjam, szeletére nézve, hanem ez jó azoknak, akiknek vannak részvényei mondjuk a Ryanair-be vagy a Wizz Air-be, de hogy egyébként meg mindenki más nagyon súlyosan szív ettől, és hogy engem egy picit megdöbbentett ez, hogy egy ENSZ, hogy egy EU is már ilyen módon működik, és hogy gyakorlatilag az egyén teljesen magára van hagyva, hogy gyakorlatilag a mai világban már nem tudom, hogy van-e olyan állás, ahol lehet mondjuk egy életen át tartó karriert tervezni, ahol tudod azt, hogy te nem csak egy headcount vagy, hanem gondoskodnak rólad, és mondjuk ez is egy olyan téma, ami már többször itt a podcastbe szóba került, amikor mondják azt, hogy mi olyan vagyunk, mint egy család, igen, és amikor a családra mondjuk jön a szűk esztendő, akkor a beteg nagymamát azt kirakod a családból, mert nem tudsz neki enni adni, vagy a gyerekeidet kirakod a családból, mert nem tudsz neki enni adni, tehát hogy egyszerűen elképesztőnek tartom, hogy milyen mindenek feletti szerepe van a pénznek, és hogy mennyire nincs hosszú távú gondolkodás. Tehát, hogy én ezen tökre ledöbbentem, mert mondom, nekem volt egy ilyen kép a fejembe, hogy azért egy ENSZ-es vagy egy EU-s állás, azért még ez a úgymond sajnos már old school dolog, hogy ott tényleg van egy hosszú távú gondolkodás, de hát akkor nem nagyon.
Szerződéstől függ. Tehát akinek jó szerződése van, az jó helyzetben van, akinek meg nem annyira, az meg nincs annyira jó helyzetben. De egyébként nekem is eszembe jutott ez a példa a családról, hogy ugye a UN az gyakran operál ezzel a kifejezéssel, hogy UN family, UNHCR family. Uh-huh. És nekem is eszembe jutott ez az pár podcasttal korábbi beszélgetés foszlány, hogy most a gyerek egyes kap az iskolába, akkor nem kap vacsorát. Tehát ez a szervezet téged, most nem akarom bírálni a jelenlegi munkaadómat, de simán ott, hogy az út szélén. Simán. Uh-huh. Tehát ha te nem tudsz magadnak egy új állást szerezni, egy új megbízást szerezni, akkor egyszerűen lejár a szerződésed, és akkor köszönjük szépen, ennyi volt. És igazából itt jön az ember felelőssége, az adott ember felelőssége, hogy ezek azért egy elég jó fizető munkák többnyire. És ha nem vagy túl jó fogyasztó, akkor azt gondolom, hogy és mondjuk megtanulsz bánni a pénzzel egy alapszinten, meg befektetni, akkor azért te tudsz a saját jövődről gondoskodni, de neked ezen dolgozni kell, erre oda kell figyelni.
És én azt mondom, hogy oké, legyen ez. Tehát, hogyha most a munkaadók, including ENSZ és EU, így állnak hozzá, oké, legyen ez a deal. De hogy akkor ez az engagement, amit elvárnak, hogy te elkötelezett legyél, hogy te a véredet adjad, mint egy családér, hogy akkor ez egy nevetséges elvárás az ő részükről. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy oké, akkor bizniszelünk, legyen ez a biznisz, de akkor tényleg legyen megfizetve az, hogy kvázi freelancerként kényük kedvük szerint használnak, de akkor az legyen bekalkulálva egyrészt az árba, másrészt meg szerintem az az egészséges, hogyha így vagy alkalmazva, akkor te is úgy állsz hozzá, ahogy ők állnak hozzád, és mondjuk nem feltétlenül adod az egészséged, vagy az életed azért, hogy elvégezd ezt az adott munkát. Nem tudom, hogy benned ez okozott-e bármifajta változást, mert ugye ez neked több rétegű, tehát te már elve elfáradtál, és akkor még ugye meg is változott ez a jogviszony, hogy te érzed-e a saját bőrödön, a saját hozzáállásodon, hogy ez esetleg emiatt változott?
Ezeket a különbséget én a legelejétől fogva éreztem, mert az ENSZ-nél én nemzetközi önkéntes voltam 4 évig, ami szintén egy ilyen affiliated workforce, egy ilyen külső kiszervezett munka, hogyha ezt le akarjuk így fordítani, csúnyán. Tehát én akkor már láttam, hogy én mondjuk fele annyi fizetését dolgoztam, mint egy egy jobb szerződéssel egy staff member dolgozott, és nagyjából ugyanazt a munkát végeztem. Tehát ez ott van a rendszerben. Bennem ez egyszerűen így van, tehát én azt a következtetést vontam ebből le, hogy enyém a felelősség. Tehát enyém a felelősség, nekem kell megoldani az életemet, én nem várhatom el ettől a szervezettől. Az egy óriási hiba lenne, ha én azt elvárnám, hogy akkor majd így adódnak a munkák, és akkor én itt elleszek nyugdíjas korom, ez nem fog bekövetkezni. És azt gondolom, hogy az emberek nincsenek erre felkészítve, mert hogyha a legtöbb embernek emelkedik a fizetése, akkor a költéseik is emelkednek. És ez
inflálódik az életszínvonal, ezt úgy hívják.
Ez egy csapda helyzet. Tehát ha ebből ki tudsz törni, és tudatos tudsz lenni, meg tudatosan tudsz befektetni, és mondjuk nem fogyasztasz luxus javakat, holott az adott hónapban megtehetnéd, de te azt mondod, hogy nem, akkor azt gondolom, hogy lehet jövőt építeni. Tehát ezekből a fizetésekből lehet, csak ezt nem tanítják az iskolába, ezt nem tanítják sehol, senki nem fogja neked elmondani. És engem ez a dolog abszolút nem érdekelt, és nem voltam ebben különösebben jó. Amikor először elkezdtek gyűlni így nagyobb összegek a bankszámlámon, akkor kezdtem ilyen pénzügyi podcastokat hallgatni, meg ilyen weboldalakat nézegetni, meg egyebek, és akkor én azt gondolom, hogy elég sokat tanultam ebből.
Ez egy nagyon fontos téma. Azt látni kell, hogy azért ebben a fogyasztói kapitalista világrendben gyakorlatilag fogyasztókat termel a rendszer, és hogy belülünk is fogyasztót próbál kreálni, és ugye vágyakat generálnak bennünk a reklámokkal, azzal, hogy sugalják, hogy neked ilyen életet kell élni ahhoz, hogy boldog legyél, abban mindig benne van, hogy mit kell fogyasztani, vásárolni ahhoz, hogy te boldog legyél. Hát akkor ehhez ugye többet kell dolgozni, hogy több pénzed legyen, és ugye ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, mert minél többet dolgozol, annál több költséged adódik. Hogy például a Covid-nál nagyon sokan megtapasztaltuk, hogy jé, nem kell napi kétszer-háromnegyed órát a kocsiba ülnöm, hogy bemenjek az irodába. Ó, mennyivel kevesebb költségem van, ó, mennyivel több időm van, ó, van időm főzni, nem kell beugrani az étterembe ételt vásárolni, nem kell este pizzát rendelni. Ugye egy csomó szolgáltatás igazából fölösleges, amikor lelassulsz, amikor kevesebbet fogyasztasz. És azért 2022-ben nem tudok elmenni amellett szó nélkül, hogy basszus, végesek a föld erőforrásai. És hogy nagyon szépen látszik, hogy gyanús, hogy itt egy súlyosabb gazdasági visszaesés lesz, hogy ez a globális gazdasági rendszer már a Covid is eléggé megrázta, de most látjuk ezeknek a következményeit begyűrűzni. Az, ahogy eddig éltünk legtöbben, az nem egy fenntartható életmód, és tudom, hogy ezzel nem mondok újat, csak már egymilliószor mondtam minden okos ember, de senki nem hallgatott rá, mindenki tök természetesnek vette, hogy fogyasztunk úgy, mint hogyha nem lenne holnap. És hogy ennek nagyon sok szempontból fontosnak kéne legyen, hogy mi tudatosabban éljünk, tudatosabban fogyasszunk, mert egyrészt ugye a környezetünket fölégetjük, szó szerint, másrészt meg ott van, amit te mondasz, Zoli, hogy ha odafigyelsz és értelmesen költesz, akkor ebben a világban, ahol mindenki magára van hagyva, mindenki gondoskodjon magáról alapon, akkor sokkal okosabban, sokkal ügyesebben, sokkal jobban tudsz gondoskodni magadról, hogyha nem állsz be ebbe az agy nélküli fogyasztásba. És ugye ez az életszínvonal inflálódás, ez azt jelenti, hogy mit tudom én, régen csak a Balatonra tudtunk elutazni egy hétre. Aztán utána már jobban keresek, akkor el tudunk utazni már mondjuk Tenerife-re vagy Ciprusra egy hétre, akkor az lesz a normális. Ugye megszokjuk a luxust, akkor már azt is überelni akarjuk. És akkor így egyre többet és többet kell költeni ahhoz, hogy pont ugyanúgy érezd magad. Ami egy abszolút csapda, egy ilyen spirál, aminek nem tudom, hogy hol van a vége. És hogy tök jó, hogyha te ebből mondjuk tudatosan ki tudsz lépni, és azt mondod, hogy oké, mi az, ami reális fogyasztás, vagy mi az, ami nekem igazából értéket ad, például a szabadságom, hogy nem vagyok függő attól a munkaadótól, aki egyébként meg mondjuk lehet, hogy mondjuk semmibe se vesz engem. Szóval érted?
Értem, én ezeket a vitákat napi szinten folytatom a tinédzser gyerekeimmel.
Ők hogy látják?
Mert ők nyilván kritizálnak engem, meg az én értékrendemet, mert ez a dolguk, tehát minden tinédzser szembe megy a szüleivel, és ők azt mondják, hogy apa, te úgy öltözöl, mint egy hajléktalan, apa, miért nem veszel ilyen, meg olyan...
Bocsánat, csak a hallgatóknak mondom, akik nincsenek velünk itt a stúdióban, hogy ez nem igaz, hogy a Zoli úgy öltözik, mint egy hajléktalan. Egyébként csinálok is gyorsan róla egy fotót, mert az tök jó lesz majd a show notes-ba. Figyelek. Tehát, hogy a gyerekeid hogyan challenge-elnek téged?
Így van, így van. Tehát a gyerekeim azok, a fiam, ő már 18 elmúlt, tehát azért néha már így felfedezem az én gondolataimat, visszahallom tőle időnként. De a lányom, aki 16 éves lesz jövő hónapban, ő keményen. Tehát tegnap például vásároltunk vele, és akkor mondta, hogy apa, én akarlak vinni téged egy pár ilyen üzletbe, hogy végre normális cuccokat vegyél magadnak. Tehát ő nagyon ebbe az ilyen fashion, olyan fashion, és óriási hatása van az emberek életére. A médiának, a közösségi médiának, a tinédzserek életére meg különösen hihetetlenül befolyásolja őket, a fogyasztási szokásaikat, de a felnőtteket is. De hát ennek már régi, van szakirodalma, tehát nem tudom, a szerződ van egy ilyen könyv, hogy Millionaire Next Door, ezt az USA-ba írták már egy olyan 15-20 éve, ami gyönyörűen kimutatja, hogy azok az emberek, akik fancy környéken, olyan szép környéken laknak, nagyházba, és gyönyörű autójuk van, meg sokat költenek, azoknak adott esetben a bankszámlájukon nincs semmi. És az igazán jó módok, azok meg lehet, hogy tök átlagos ruhákba járnak, meg átlagos kocsikkal, és átlagos környéken laknak, de jelentős befektetéseik vannak, és egy jelentős anyagi biztonság van mögöttük.
Nekem ebben a klasszikus idólom az IKEA-nak az alapítója volt, aki egy 20 éves kombi Volvóval járt, úgyhogy rohadt gazdag, érted? Beszéljünk a családról. Én azért most, ugye mielőtt találkoztunk itt a stúdióban, én visszahallgattam ezt a 16. epizódot, és ott a sorok között azért nagyon benne volt, hogy azért feszültséget okozott benned is, meg a családban is ez a szeparáció, és hogy neked egy nagyon nagy része, hanem szinte a teljes motivációd az volt, hogy együtt legyél a gyerekeiddel, a feleségeddel, hogy közösen tudjátok élni az életeteket, miközben te vágysz erre a nemzetközi mozgásra, közben mesélteti a feleséged, megtalálta a számítását Budapesten, ugye két kamasz gyereket rángatni, az sem annyira egyszerű, úgy képzelem, hogy mesélj erről, légy szíves, hogy ez a része hogyan alakult a szabatikál után, hogy amikor mentél Beirutba, hogy amikor mentél Pakisztánba, Ciprusra, tudtad-e őket vinni, hogyan alakult ez?
Ez egy talán az egyik legfontosabb kihívása ennek az életformának. Indonéziában együtt volt az egész család. Amíg a gyerekek kicsik, addig te eldöntöd, hogy jönnek veled, is kész. Amikor elmúlik a gyerkőcöt 12-13-14 éves, akkor elkezdi a saját hangját hallatni, vannak igényei, és nem feltétlenül akar veled menni. És igazából Ciprusnál én szerettem volna az egész család lejön Ciprusra, a feleségem is hajlott erre a dologra, de a lányom ő abszolút elzárkozott el, azt mondta, hogy ő csak Budapesten szeretne élni, ő egyáltalán nem fog külföldre menni. Míg a fiamnak is felkínáltam ezt a lehetőséget, hogy akkor járhatsz egy nemzetközi iskolába, vagy egy angol iskolába Cipruson, és ő meg kapásba azt mondta, hogy oké, apa, akkor jövök. Tehát a dolog az úgy zárult, hogy a fiam jött velem Ciprusra, és ott élt velem egy évet, majd tovább jött velem Pakisztánba, mert ott oda vették át egy nemzetközi iskolába. Én próbáltam Budapestre is átiratni egy nemzetközi iskolába, de nem voltak különösebben fogadókészek erre a dologra. Úgyhogy most ez úgy zajlik, hogy a fiam az utolsó középiskolai évét az Pakisztánba fogja tölteni, augusztustól jövő májusig. Úgyhogy addig én mindenképpen még ott leszek. És azt gondolom, hogy ez nekem jó, hogy a fiam ott van velem, és remélem, hogy a fiamnak is jó lesz. Bár azért ez egy elég nehéz környezet neki, tehát Ciprushoz képest, hogy el tudott menni bulizni, meg szabadon mászkálni, tehát itt azért ez nem így van. Tehát neki ez egy kihívás, ez egy nehézség.
Tényleg csak egy zárójelben néhány szóban, meséld már el, hogy milyen a hétköznapi élet Iszlamabadban.
Az én hétköznapi életem, igazából ez egy mesterséges város. Ezt ugye a 60-as években tervezték, és különböző zónákra van osztva. Van jó pár zónája, abból mi 3-4-ben mozoghatunk, a többi az úgy nem ajánlott. Ezen belül is még van egy úgynevezett diplomatic enclave nevű hely, ahol a legtöbb nagykövetség megtalálható, meg néhány apartmanház, és mi ott lakunk. Ez sokkal jobban védett, mint a város többi része. Én egyébként kerékpárra járok dolgozni. Tehát 2 kilométerre van az office a háztól, reggel felök egy a bicajra, eltekerek. Hazajövök, a fiam iskolája az odébb van, tehát ez egy olyan 20 perc autóval, neki béreltem egy sofőrtől, reggel beszáll az autóval, sajnos ez az iskola nem tart fenn iskolabuszt, és aztán a sofőr összeszedi olyan 3 óra körül, és hazahozza. Én munka után visszatekerek, és az egyetlen ilyen szórakozás meg feltöltődés az, hogy egy ilyen méregdrága szállodának a gymjébe befizettem magunkat, ahol én úszom egy olyan heti 4-5-ször, a fiam megkondizik. És akkor ez egy ilyen jó workout. Én úszom egy ilyen jó 2 kilométert, a fiam megcsinálja a kondi gyakorlatait. És oda szintén kerékpárral megyünk. Ez már kint van az enklévből, de közel van, meg biztonságos oda menni. Így aztán így telnek a hétköznapok, hétvégén meg időnként próbálunk elmenni ide-oda kirándulni. Ezt azért így nem olyan egyszerű megszervezni, mert ilyen külügyminisztériumi engedély szükséges ahhoz, hogy elhagyhassuk a fővárost. Tehát így jó előre be kell tervezni, ki kell találni az útvonalat. Volt olyan, hogy a Himalája egyik előhegységébe terveztünk egy hosszú hétvégét kollégákkal, de aztán elhalasztottuk különböző okok miatt. Tehát ez a része nem olyan egyszerű, de az én próbálok elfoglaltságokat találni a hétvégre. Például részt vettem ilyen éjszakai kerékpározáson Iszlamabadon belül, ami egy hát nem volt egy nagyon felemelő élmény, meg annyira nagyon biztonságos se volt, de érdekes volt mindenképpen.
Aha. Tehát, hogy akkor a tínédzser fiad azért veled van ott, de hogy nem a legideálisabb életkörülmények ezek.
Nem igazán, meg nyilván attól még a család másik fele az hiányzik, nyilván nagyon gyakran beszélünk, de azért ez nem ugyanaz. És most már igazából a terveim azok arra az időszakra szólnak, amikor a gyerekek kirepülnek, mert tehát hamarosan kifognak. Tehát azt gondolom, hogy a fiam vagy egyetemre megy, vagy bárhová, de már nem lesz velünk, azt gondolom, egy év múlva. És a lányom is most már 10-es, tehát hamarosan be fogja fejezni a gimnáziumot. És onnantól kezdve szerintem nem fognak velünk lakni, és én most már ebből tanulva jóval tudatosabban építem fel a jövőt, tehát már lesz egy ilyen minimum üzleti terv arra, hogy én miből fogok élni, mit fogok csinálni, miután már nem dolgozom.
Akkor beszéljünk erről még egy picit, jó? Mert ugye mondtad, hogy ez a szabatika neked kudarc volt, mert hogy azt remélted tőle, hogy közben megszülöd, hogy mi az, amit fogsz csinálni ahelyett, amit egyébként azóta is csinálsz, és hogy ez így nem jött be, de hogy te ezt nem adtad föl, csak ugye nem egy szabatikál alatt próbálod megkitalálni, hanem most úgy mentél vissza a munkába, ha jól értem, hogy látod, hogy ennek még van néhány év hátra, míg a gyerekek kirepülnek a fészekből, de te már tudatosan készíted elő, akár befektetésekkel azt az életet, ami ezután fog következni. Jól értem én ezt?
Így van. Van egy határozott terve erre. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságán belül vannak ilyen felmérések, követik azoknak az embereknek az életútját, akik nyugdíjba mentek. És a következő tanulság, főbb tanulsága van ennek a tanulmánynak, hogy azok, akik 50 és 55 éves koruk között abba hagyták a munkát, még éltek 80 éves korukig átlagosan, de azok, akik 65 éves korukban mentek el, 60-65 éves korukban mentek el nyugdíjba, már csak már kevesebb, mint 10 évet éltek. Nagyon sokan meghaltak 5 éven belül. És azt gondolom, hogy nyilván nagyon sokfajta motiváció van a kollégák között, hogy ki hova szeretne eljutni karrierbe, családi vonat. Ezt így teljesen mások az én kollégáimnak a motiváció, mondjuk egy átlag magyar munkahelyen. Mert nagyon sokszínű a hátterük, tehát aki egy afrikai családból származik, és van 4 gyereke, vagy egy ázsiai egyedülálló gyerekként nőtt fel, és adott esetben a szüleiről kell gondoskodnia, teljesen másfajta, vagy Amerikából szakadt el, mindannyiuknak másfajta aspirációjuk, meg jövőképük van. De én azt gondolom, hogy ez a tanulmány, ez egy nagyon fontos dolog, és ez kiózanító. Tehát itt válaszolni kell arra, hogy meddig szeretnél élni, és hogyan szeretnél tölteni azokat az évtizedeket. És én azt gondolom, hogy én nem azt szeretném, hogy kidolgozom a belem 65 éves koromig, és utána meghalok 5 éven belül, hanem azt gondolom, hogy akkor inkább legyen kevesebb jövedelmem, éljek egy egyszerűbb életet, dolgozzak kevesebbet, de az úgy legyen tartalmas, kiegyensúlyozott, legyek együtt, hát akkor már csak a feleségemmel, de nyilván a gyerekeim is jöhetnek bármikor, tehát nem számüzzük őket a családból.
Nem vagytok ti egy cég.
De így van. Tehát én azt gondolom, hogy legyenek nyugis évtizedek. Hát én nem vágyom annyira a pörgésre, a további szakmai előmenetelekre, nincsenek ilyen ambícióim, hogy én egy magasabb grédet, magasabb menedzseri szintet szeretnék elérni, nem szeretnék.
A 16. epizódban, amikor itt voltál, meséltél erről a motivációdról, amit most említettem a bevezetőben is, hogy volt egy hát majdnem halálos baleseted, és hogy ott volt egy ilyen nagy motiváció, amikor te, ha jól emlékszem, ezt úgy írtad le, hogy úgy érezted, hogy vissza kell adjál valamit, vagy nem tudom, hogy ez a motiváció, igen, hogy nézett ki pontosan?
10 éves voltam, amikor leestem egy házról, játszottam az egyik barátommal ilyen indiánus kávbolyost, ilyen tapadókorongos pisztolyjal lövöldöztünk egymásra, és egyszerűen túlfutottam ezen az épületen. Tehát a kémény mögé akartam elbújni, és túlfutottam, és akkor így aztán leestem a földre, és szerencsére jól estem, és néhány nap kórházzal megúsztam ezt, de akármi lehetett volna ennek a vége, mert egy ilyen 3-4-es szaltót csináltam a levegőbe. Így van, tehát ez gyakran eszembe jutott utána, tehát amikor ilyen temető mellett sétáltam el, akkor így eszembe jutott, hogy hú, hát lehet, hogy nekem már rég itt kéne lennem meg. Tehát voltak ilyen gondolatok, és akkor ebből azért adódott egy ilyen motiváció, hogy ha lehet, akkor így legyek már normális az emberekkel, meg tegyek értük valamit. De azért ez nem annyira erős, hogy én most be akarjam áldozni magam. Azt gondolom, hogy azért most már van egy ilyen egyensúly. Tehát, hogyha én a hátralévő életemben azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen, azért van mögöttem már, hogy nem tudom, egy 30 év ledolgozott életút. Tudom, hogy nagyon erős ebbe a kultúrába, a nyugati kultúrába ez a dolog, hogy dolgoz, de nem feltétlenül kell ebbe a sorba beállni. És azt gondolom, hogy ez a gyerekkori motiváció az engem nem fog arra kényszeríteni, hogy én ezt az utolsó leheletemig csináljam. Tehát most már látom, hogy van az a pont, ahol ezt igenis abba kell hagyni. Még nem látom egészen pontosan dátumra kitűzve, hogy ez mikor lesz. Ez lehet, hogy jövő évben lesz. Lehet, hogy jövő év után, de egy olyan 2 éven belül tuti.
Kiegyenlítetted már a számlát, úgy érzed?
Nem tudom, hogy ezt lehet-e így fogalmazni. Minden esetre nem lesz lelkismert fordulásom.
Mit gondolsz arról, hogy nagyon sokan hajszolunk egy olyan munkát, hivatást, ami nem csupán megélhetést biztosít nekünk, hanem önmegvalósítást is? Mit gondolsz te erről a te tapasztalatoddal? És hogy amikor a jövődet tervezed, akkor ez mennyire része annak, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
Azt gondolom, hogy ez a segítés, mint önmegvalósítás, ez itt be fog fejeződni. Régebben írtam egy novellát, lehet, hogy majd írok még egy párat, csak úgy magamnak, tehát semmi nincsen olyan ambícióim, hogy akkor most már sokan olvassanak meg egyebek, de ez így érdekel, tehát azt gondolom, hogy lenne mit írni. Tehát ez az elmúlt 10 év alatt felhalmozódott egy olyan élményanyag, amiből már lehet jó sztorikat kikerekíteni. Tehát ezzel azért így foglalkoznék. De ezek az ilyen üzleti ötletek, amik így az agyamban agyamból kipattanak, ezek egy ilyen magasztos céllal nem különösebben párosulnak. Tehát valószínűleg nem fogok egy NGO-t alapítani. Lehetne, de nem gondolom, hogy ez lesz az út. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerű tevékenységet, és nem vagyok egy ilyen üzleti zseni sem, ezek viszonylag egyszerű és kiszámítható dolgok lesznek. De én azt gondolom, hogyha csak egy héten 10 órát dolgozom, az tök jó, vagy 12-t, az úgy elég lesz, és nem 50-et. És akkor a fennmaradó részt meg így az szuper, hogy mondjuk reggel el tudsz menni úszni egy órát a tengerbe, el tudsz menni délután egy másfél órát sétálni, vagy bicajozni. Ezek klassz dolgok. Remélem, hogy nem lesz majd egy ilyen elégedetlenségérzés, hogy hú, rám szakadt az idő, és hogy akkor nem tudok mit kezdeni az energiámmal. Ez majd abba az életbe fog kiderülni egyébként.
Uh-huh. Esetleg ennek a szele megcsapott a pár hónapos szabatikál alatt?
Amíg az első néhány hónapban nem. Az első néhány hónapban nekem abszolút nem hiányzott a munka. Tök jól el voltam otthon. Engem kikapcsol a főzés, sütés, én ezeket így örömmel csináltam, meg a sport, futás, úszás. Én remekül el voltam. Nekem semmilyen rossz érzésem nem, hogy hú, a többiek dolgoznak, én meg nem. A rossz érzések azok akkor kezdtek jönni, amikor úgy gondoltam, jó, hát akkor ezt most folytatjuk, felfüggesztjük ezt a nagy jövőkeresést, és visszamegyünk dolgozni, és amikor ez így lehetetlenné vált. Na, az nem volt jó érzés, hogy hú, nem kellek. Ez egy nehéz ügy. De nyilván nem lehet teljesen kiszámítani az életet. Tehát én nem tudom előre megmondani, hogy 2 év után majd milyen érzéseim lesznek, amikor én már csak mondjuk néhány ingatlan kiadásából élek, amihez csak heti néhány óra szabadság jár. De én egyébként, mikor például Budapesten terveztem további befektetéseket, találkoztam egy hölgyel, és ez egy fontos inspiráció volt, aki egy barátja helyett árusított egy lakást, lényegtelen nem vagyunk kapcsolatban, de elbeszélgettem vele, és akkor elmondta, hogy ő korábban keményen dolgozott, aztán az 5. kerületben saját munkával felújított 2 ilyen lerottyant lakást, majd néhány év múlva eladta ezt a 2 lakást, és vett 4-et a 8. kerületbe, egybe lakik, 3-at kiad, és mondta, hogy imád festeni, felmondott, és azt mondta, hogy van egy olyan heti x óra munkája ezzel a hosszú távú bérbeadással, és mindig elromlik valami, tehát valamit azért tenni kell, de azt mondta, hogy ő fest azóta, és hogy kiteljesedett az élet, és akkor így mondtam, hogy wow, ez valami, tehát ez tényleg szuper. És ő is azt mondta, hogy nem vágyik egy ilyen 1 milliós, 1,5 milliós fizetése, neki az tök elég, ami a másik 3 lakás bevételéből származik, azzal tudja tervezni az életét, meg a bevételeit, kiadásait, és hogy sokkal teljesebb élete van, mint amikor napi szinten csinálta a 9-től 5-ig tartó robotot.
És ezt a, hát most én minimalista életmódnak címkézem, ezt te hol képzeled el, Magyarországon, vagy valahol máshol?
Ezt én Cipruson szeretném. Tehát amikor Cipruson éltem, akkor egy idő után felvetődött bennem a gondolat, hogy mi lenne, hogyha itt fektetnék be, és mivel az ingatlanok azok mindig is érdekeltek, ezért elkezdtem így ingatlanok után nézgetni, meg kerestem hozzá még némi pénzt is, és akkor végül vásároltam egy ingatlant rá, de és akkor már tudtam, hogy ennek a munkának ott vége lesz, de ennek ellenére úgy döntöttem, hogy ezt megveszem. És azt gondolom, hogy akkor már lesz egy bázis, de amikor te külföldön szeretnél valamit csinálni, meg befektetni, vagy bármit, akkor ott kell, hogy legyél. Tehát az is egy fontos tanulság nekem, hogy ezt így eltervezni, meg korábban voltak ilyen ötleteim, hogy majd Spanyolországban veszek egy apartmant vagy 2-t. Ez nem így működik. Tehát neked ott kell, hogy éljél több hónapot legalább, a mindennapokat, meg kell, hogy ismerd, hogy mit tud nyújtani az az adott városrész, meg a másik város, meg kettővel tovább. Tehát kell egy ilyen otthonosságérzés, és akkor utána tudsz dönteni arról, hogy te valójában mit is szeretnél, miben mi a potenciál. Tehát amikor te csak így ülsz egy bizonyos pénzösszegen, és azt mondod, hogy na, akkor Spanyolország, megbízok egy ügynököt, oda repülök 3 napra, és veszek valamit, ezt én nem javaslom senkinek.
Mi az, amit téged megfogott Cipruson? Ciprusban.
Ciprusban megfogott a mediterrán életérzés, az, hogy a nyár az 6 hónapon keresztül tart minimum, még akár 6,5-7 hónapig is eltarthat. Hát abban az évben, amit én ott töltöttem, március végén utaztam ki, április 27-e volt az első nap, amikor kimentem egy beachre, Nisi beach, ez egy ilyen eléggé túlhypolt beach ott olyan napán, de nagyon szép egyébként. Amikor nincs ott sok ember, akkor még szép volt. Április 27-én, és azt hiszem, hogy november 8-án, 10-én úsztunk utoljára a fiammal, akkor a török részen, valahol Girne környékén nézegettünk teknősöket. Tehát az, hogy ez egy nagyon időjárásilag egy kiszámítható hely, nincs túl népesedve, nyilván amikor turista szezon van, akkor tudott sok ember lenni. Ketté osztott a sziget, de egy nagy élmény átmenni a török részre, ami nagyon egyszerű, átmenni, ami olyan, mint egy teljesen más ország lenne, egy teljesen más ország is. És a legtöbb látnivaló az egyébként ott van. Nagyon jókat lehet kerékpározni, túrázni a hegyekben. Tehát nagyon sokat tud adni egy viszonylag nagy sziget, mondjuk Máltával összevetve, ami tényleg egy kicsi és túlnépesedett. Azt gondolom, hogy ott el lehet tölteni heteket azzal, hogy te csak túrázol, és akkor így a fenyőerdőket meg a tengert látod. Hihetetlen szép helyek vannak.
Nekem 10 év Stockholm után, most van 10 éve, hogy ott élünk, nagyon erős lett az a, nem tudom, teher vagy súly így a mellkasomon, hogy azt érzem, hogy földrajzilag el vagyok szigetelve a kontinenstől, és itt Európáról beszélek, meg valami miatt Budapestről, ahova ugye én származom, meg a gyökereim vannak, és hogy nekem abban, hogy kiválasszam, hogy hol szeretnék élni a világban, egy tök fontos szempont lett az, hogy esetleg egy ilyen post-covid, post-globalizáció, post-fapados világban is könnyen bármikor úgymond haza tudjak jönni Budapestre. Hogy neked Cipruson ez nem egy negatívum, vagy neked ez nem egy szempont, hogy ez egy sziget, és onnan csak repülni lehet, ha jól gondolom?
Lehet most már hajózni is, tehát azt hiszem, hogy hetente egyszer-kétszer vannak hajók Athénba, meg gondolkodnak azon, hogy az izraeli hajóközlekedést is visszaállítják, és szerintem vissza is fogják egy idő után. Igen, van kihívás ebbe, de én azt gondolom, és szeretnénk egy bázist meghagyni Budapesten. Tehát a terv az, hogy mondjuk a legforróbb hónapokat, a július-augusztust, ami az egy kicsit sok Cipruson, azt mondjuk Budapesten töltsük adott esetben. De az év többi részében én ilyen nagyon gyakori utazgatást nem tervezem. Ez tény, hogy az elmúlt évben olcsó volt Ciprusra utazni, tehát tényleg fillérekért lehetett utazni, ez a jövőben nem így lesz. Ez mindenképpen egy kihívás, de azt gondolom, hogy nincs annyira nagyon messze.
Okay. Jó van. Még 2 dologról szeretnék beszélni veled itt a végén. A tanulságok. Az egyik az, hogy milyen tanulságokat vontál le szabatikál ügyben a mai fejeddel, mi az, amit másképp csinálnál, vagy csináltál volna, amikor elmentél szabatikálra?
Jó, tehát amit másképp csináltam volna, az, hogy már kezdtem volna kidolgozni egy üzleti tervet, hogy egészen biztosan miben szeretnék befektetni, abból milyen bevételekre számíthatok. És ez irányba konkrét lépéseket kellett volna tennem. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy fontos tanulság, hogyha te a szabatikál végén változtatni akarsz. Ha te a szabatikál végén szeretnél visszamenni az egyetemi oktatói állásodba, vagy bárhova, ahol addig dolgoztál, akkor végig csak azt kell eldöntened, hogy mibe akarsz te gazdagodni ez alatt a fél éve, egy év alatt. El akarsz végezni egy új képzést, akkor nosza, megcsinálod, és akkor vagy csak pihenni szeretnél, akkor ez jó. De ha te fordítani akarsz az életeden, akkor ezt előre el kell tervezni, erre időt kell szánni, és ne azzal kezd a szabatikádat, hogy lógatod a lábad hónapokon keresztül, hanem akkor igenis tegyél érte, és sokkal tudatosabban tegyél érte.
Fogsz-e még valaha szabatikára menni, vagy innentől kezdve már maga a váltás következik szerinted?
Nem valószínű, hogy még egy ilyen szabatikára be fog futni. Tehát ha még ezután, a Pakisztán után bárhova is folytatom az ENSZ-nél egy-két évre, akkor sem fogok közte már így kihagyni, azt gondolom.
Uh-huh. A másik téma, amiben így a tanulságokra vagyok kíváncsi, az a kiégés kezelése, megelőzése, menedzselése. Hogy mi az, amit tanultál magadról, mi az, amit tanultál kiégés, megelőzés ügyben, stresszkezelés ügyben, hogyan tudsz úgy működni most, hogy ne legyen ebből megint kiégés?
Könnyű helyzetben vagyok már, mert látom ennek a folyamatnak a végét, tehát én nem egy olyan helyzetben vagyok, hogy nekem még évtizedekig kell ezt csinálnom, és ez a fajta elvárás, vagy nyomás, az nincs rajtam. Tehát amikor van valami munkahelyi konfliktus, akkor sem veszem én ezt ilyen nagyon komolyan. És így kaptam is mondjuk egy ilyen beszólást a főnökömtől, hogy úgy látja, hogy én ezt nem kezelem, ezt a kérdést kellő komolysággal. És akkor mondtam, hogy nem tudom, hogy érti, de ez a szint, amilyen komolysággal én kezdem. Tehát én nem kezdek el egy adott munkai problémán rágni magam, meg vádolni, meg agyalni éjszakákon át, hanem viszonylag könnyen tovább lépek.
És ez egy rajta. Változás a múlthoz képest, igen, hogy hogyan működte?
Ez mindenképpen. Tehát én így főleg a korábbi énemben, amikor még Magyarországon dolgoztam közigazgatásban, és például egy településen jegyző voltam, és akkor voltak ilyen késhegyre menő viták a képviselőtestületben, és ilyen éjfél után értem haza, és reggelig nem tudtam aludni, mert ezek a konfliktusok még dolgoztak bennem tovább. Ez szerintem baromi káros.
És akkor mi az, amit tanácsolsz? Mi az, ami a te tapasztalatod, hogy lehet nem ennyire bevonódni egy ilyenben?
Így van, tehát ha van egy folyamatosan... Oké. Ez így nagyon személyiségfüggő. Tehát ha valaki karrierista, és az adott cégnél képzeli el a jövőjét, és magasabb menedzseri beosztásban, akkor úgyis 1000%-on fog pörögni. Tehát erre nem tudok nagyon mit tanácsolni. De ha van egy B-terved, van egy befektetésed, és tudod, hogy te nem vagy, a te jövőd az nem 100%-ig ezen a munkán múlik, meg a te bevétel, az ad egy könnyebbséget. Az mindenképpen ad egy könnyebbséget, és a problémákat már másképp látod. Sokkal könnyebben. És hát azt mondom, hogy mindenkinek azt javaslom, hogy takarítson meg, fektessen be, kezdje el időbe, és akkor ez egy néhány év után, mindegy, hogy hol csinálj, mindegy, hogy milyen léptékben, ez fog adni egy biztonságot, egy B-tervet, szép lassan, és vagy egyszerűen csak, most nem azt mondom, hogy legyen 3 másodállása, de ha még csinál valami olyat, amit szeret, és amiből esetleg akár egy megélhetés is kijöhet a jövőben, ez is adhat egy olyan biztonságélményt, ami egy kicsit jobban véd a munkai konfliktusoktól.
Tehát, hogy amiről te beszélsz, az gyakorlatilag a kiszolgáltatottságnak az elkerülése, igaz?
Így van, mert ezek fájnak a legjobban, és a minden egyes munkai konfliktusnál ott villog az ember agyába, hogy hú, hát akkor nem lesz elég jó a teljesítményértékelésem, akkor nem kapom meg a következő munkát, akkor mi lesz velem, akkor miből fogom fizetni a számlákat, stb. Tehát ezek óriási nagy stresszt generálnak, én azt gondolom.
Annyira furcsa ez a világ, amiben most élünk, ugye kicsit már beszélgettünk erről, hogy mennyire megváltozott a munkaadók hozzáállása a munkavállalókhoz. Igazából nem akarnak minket, csak a munkánkat akarják, de nem akarnak rólunk gondoskodni. A maximális teljesítményt azt azért ugye elvárják, annak ellenére, hogy ők nem feltétlenül rakják bele az ő oldalukról a maximumot. Nem?
Igen, és ez különösen furcsa abban az esetben, amikor mondjuk nem egy profitorientált szervezetnek dolgozol. Az ENSZ-nél 20 évvel vagy 15 évvel korábban mindenkit megkínáltak egy ilyen határozatlan idejű szerződéssel. De aztán ez nagyon gyorsan véget ért, és ez nincs tovább. És a csapból is az folyik, hogy a megfelelő munkára a megfelelő ember kell, és ezért az életformáért, meg ezért a munkáért nemzetközi szinten óriási a verseny. Tehát én tudom, hogy ha én holnap felmondok, akkor 2 percen belül lesz ott valaki a székembe. És tök jó fogja csinálni a munkát, mert nagyon, nagyon jól képzett, nagyon motivált emberek állnak hosszú tömött sorokba.
Lehet, hogy most ez a ENSZ-nél pont így van, de közben meg azt is látjuk így 2022-ben, hogy rengeteg területen meg egyszerűen lasszóval próbálnak embereket fogni, mert már nincsen épkézláb ember. Tehát, hogy így egyszerre olyan folyamatok zajlanak párhuzamosan a világban, amit így néha nehéznek tartok megérteni. De nagyon sok helyen, ugye pont beszéltünk a turizmusról, kirúgtak mindenkit, próbálnak most visszavenni embereket ilyen, hogy is mondjam, nem túl biztonságos szerződésekkel, és már az emberek nem akarnak visszamenni, nem akarnak már így dolgozni, pánik van, hogy akkor ki fog ott dolgozni. Lehet, hogy most az ENSZ-nél még nem alakult ki ez a helyzet, de hogy ami miatt ezt az egészet elkezdtem mondani, az az, hogy közben meg körülbelül a boomer szüleinknek az értékrendje szerint próbálunk még mindig megfelelni a munkaadóknak, amikor még tényleg volt job security, amikor még tényleg az volt, hogy elvégzel egy főiskolát vagy egy egyetemet, elhelyezkedsz egy vállalatnál vagy egy szervezetnél, és nyugdíjig ott vagy, és mész föl a karrieren. Rég nem ez a világ van, de a szüleinknek ezt a fajta értékrendjét látom megjelenni abban, amiről te is beszélsz, hogy mennyire a lelkünkre vesszük a problémákat, hogy mennyire rettegünk attól, hogy jaj, mi van, hogyha nem minket léptetnek elő, jaj, mi van, hogyha nem mi vagyunk a legelkötelezettebb dolgozók. Hogy ugye neked ez a tanulságod, hogy nem annyira bevonódni érzelmileg, nem annyira kiszolgáltatottnak lenni, nem annyira egydimenziósan gondolkodni, hogy mindent csak az határoz meg, hogy a munkahelyen hogyan áll a szénám. Tehát, hogy én azt látom, hogy ebben is tovább kéne lépjünk, és alkalmazkodnunk kéne ahhoz a nagyon gyorsan változó világhoz, amiben élünk, ahol tényleg árucikké vált a mi munkaerőnk. És olyan érzésem van, hogy nem is több. Tehát ilyen eldobhatós árucik.
Azt gondolom, hogy a fiatalok jobbak ebbe. Érdekes, hogy boomernek nevezed a szüleidet, az én gyerekeim engem hívnak boomernek, bár állandóan kijavítom őket, hogy ez nem az a generáció.
Mi generáció X vagyunk.
Így van. Én rendszeresen kijavítom őket, de ők, hát tudod, ez egyfajta ilyen leminősítő, hogy boomer. Na, azt gondolom, hogy a fiatalabbak talán ebbe jobbak, és ők sokkal inkább nézik a saját érdekeiket. Mert amikor én mondjuk 20x évvel ezelőtt elkezdtem így karriert építeni, akkor nyilván az volt az érték, hogy minél határozatlan idejű szerződésed legyen egy jövőképet, 10 év múlva is ott képzelted el a helyedet, és ebből így modellt váltani életközben. Én már 40 éves voltam, amikor felmondtam Magyarországon, és elkezdtem ezt a nemzetközi önkéntességet az ENSZ-nél. Az nehéz, az nagyon magas szintű ilyen alkalmazkodó képességet feltételez. És igen, ezt lehet fejleszteni, azt mondom, ezt az alkalmazkodó képességet. De ezzel lehet kivédeni a kiszolgáltatottságot, azt gondolom.
És én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak feladata most függetlenül attól, hogy XYZ generációba tartozunk, hogy fölfogjuk azt, hogy baromira nem olyan világban élünk, mint régen, legyen az 10 évvel ezelőtt, vagy 30, nagyon nem olyan világban élünk, és én arra számítok, hogy ez a világ sose lesz már olyan. és tényleg magunkra kell számítani, és muszáj, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz, ami egyre gyorsabban fog jönni, és amikor változásról beszélek, nem akarok nagyon pessimistának tűnni, de nagyon sok olyan változásra számítok, ami nem jó irányba fog menni. Tehát, hogy nem lesz több erőforrás a bolygón, nem lesznek hűvösebbek a nyarak, nem lesz több ivóvíz, nem lesz több anyagi, nem tudom, jólét, vagy amiket eddig megszoktunk, hogy normál, az nem feltétlenül lesz ott. Tehát, hogy hozzáállásban és nagyon sok mindenhez szerintem alkalmazkodnunk kell, és aszerint az elvárásainkat tényleg reálisan belőni, mert hogyha mi nekünk valami totál irreális elvárásunk van az életünkkel kapcsolatban, akkor a folyamatos frusztráció lesz a mi ajándékunk, meg a feszültség, hogy a idealizált életkép, meg a valódi életünk között baromi nagy a szakadék.
Ez biztos, hogy nagyon frusztráló. Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy nagyon sok ember válhat majd feleslegessé. Tehát itt visszautalok ilyen olvasmány Harari, tolszámzó olvasmány élményeimre, hogy ugye a technológia meg a mesterséges intelligencia olyan gyorsan fejlődik, hogy nagyon sok munkát kivált majd ez a mesterséges intelligencia, tehát nem kellnek majd gépkocsi vezetők, meg árufeltöltők, meg már reptereken látod, hogy gépek vizsgálják az útleveledet, amikor belépsz, meg azonosítanak, tehát már nem feltétlenül ül ott az üvegablak mögött a határőr. Tehát tömegesen válnak az emberek feleslegesség és kiszolgáltatottá egyben, mert míg mondjuk az ipari társadalmakban az emberek tudtak sztrájkolni, mert a rendszernek szüksége volt az ő munkaerejükre, tehát ha azt mondják, hogy akkor mi nem dolgozunk, akkor alkupozícióban voltak, míg most már nem lesznek alkupozícióban, mert egyszerűen feleslegessé válnak, és ha feleslegessé válsz, akkor nincs erőd. Tehát akkor nem vagy pozícióban, és ez szerintem ez nem fogja rontani az önképet, az emberek tömegeinek az önképét, meg az önértékelését. Ez egy kihívás lehet. És én azt gondolom, hogy nyilván egy csomó dologban nem lesz Hararinak igaza, de én látok erős tendenciákat, hogy errefelé, hogy ez az irány, ez be fog következni. Hát folyamatosan ez itt van, csak nem veszük észre.
Nem akarjuk észrevenni, nagyon azt látom, és most itt aktuál politikáról nem akarok túl sokat beszélni, de Magyarországon meg extrán azt látom, hogy az embereknek a homokba van dugva a feje, mert csak 480 a benzin, meg nem tudom mennyi a csirkefarhát, és itt hú, de jól megy minden az óriás plakátokon, és egyszerűen az emberek nem hajlandók fölfogni, hogy ez a világ nem az a világ, amit gondolunk.
Ez gyorsan ki fog derülni. Egyébként én is egy ilyen gazdasági nagyon durva visszaesésre számítok. Lehet, hogy azért, mert csak túl sok ilyen tartalmat fogyasztok, amik ezeket jósolják, de ha ez bekövetkezik, akkor nagyon sok embernek nagyon fájdalmas lesz a következő éve, meg az következő éve, mert elvesznek a megtakarításaik, a vásárlóerejük az drasztikusan le fog csökkenni, és az életminőségük zuhanni fog. És igen, ez fájdalmas lesz, és erre nehéz így felkészülni mentálisan a jó időkben. De mindig az van, hogy mindig a jó időben kell felkészülni a rosszra.
Tehát igen, akkor kell félre rakosgatni, ugye a tücsök meg a hangya története. Jó van, figyelj Zoli, hát izgalmak vannak a te életedben. Az elmúlt három év nem hangzott úgy, mint valami nagyon uncsi időszak. Én drukkolok neked, hogy meg tud valósítani a laza ciprusi idézőjelben nyugdíjas életképet, meg hogy a család élete tényleg úgy alakuljon, hogy együtt tudtok lenni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és elmesélted, hogy mi történt veled. Van-e a végén még valami üzeneted a hallgatóknak?
Nem készültem semmilyen csattanós befejezéssel, tehát nagyon köszönöm a lehetőséget, András, hogy itt láttam. Azt nem tudom, hogy az elején mondtam el, de egyszer kaptam visszajelzést, nem, egyébként így hiányzom a közösségi médiáról, tehát ilyen social media abstainer vagyok. Tudatosan. De egyszer egy kollégám, aki egy nagyon távoli kollega volt az Európai Unió menekültügyi hivatalába, ő, akivel véletlenül futottunk így össze, ő mondta, hogy egyszer hallgatta ezt a műsort, és hogy neki mennyire inspiráló volt. Úgyhogy akkor arra gondoltam, amikor felkértél erre a folytatásra, hogyha ez egy embernek ennyit jelentett, akkor már megéri ide bejönni. És köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és mikor jöttem ide a stúdióba, csináltam egy gyors élő bejelentkezést a Halottnak a Coach közösség Facebook csoportban, és meséltem a többieknek, hogy veled fogok találkozni, és akkor Noémi azt kommentelte, hogy kedves András, számomra a legjobb rész volt Zoli része, nagyon örülök, hogy újra hallhatok róla, majd Noémi írt meg, hogy mennyire volt ez jó élmény neked, meg ti is írjátok meg a Facebookon a zárt csoportba az epizódhoz tartozó bejegyzés alatt, hallgassátok meg a 16. epizódot is, ahol Zoli először volt velünk. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!
Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégedhez workshopot, vagy érzékenyítő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Coachra Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a PayPalon vagy Revoluton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz föl a Halottnak a Coach podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.